Lehetséges-e a hulladékmentes élet? Ez a mai műsorunknak az egyik kérdése, hiszen hamarosan a műanyagmentes júliusról fogunk beszélgetni. Ez egy olyan kihívás, ami Ausztráliából indult, és az eredeti célkitűzés az egyszer használatos műanyagoknak a lecsökkentése volt, illetve az, hogy tudatosítsuk, hogy mennyi műanyag van jelen az életünkben. Hát most egy kicsit viccelődtünk is azon, hogy jó, hogy rádióban vagyunk, de abból a szempontból nem jó, hogy itt az asztalon egy kirakat van a témához kapcsolódva, hiszen Podonyi Krisztina, aki megpróbál hulladékmentes háztartást vezetni, hozott nekünk mindenféle példát a hulladékra is, meg arra is, hogy lehet hulladékmentes eszközökkel, tárgyakkal kiváltani a műanyagot az életünkből. Vendégem még Simon Gergely a Greenpeace-től. A Greenpeace ugye Magyarországon felvállalta ezt a nemzetközi missziót, hogy csatlakozunk a műanyagmentes július célkitűzéséhez, és itt van velünk még Runták Tivadar a MOHU képviseletében, aki pedig azt mondja majd el nekünk, hogy mit, hogy szelektáljunk, mi a szemét, mi nem szemét. Tehát olyan praktikus részleteket is elmond, ami miatt néha azért látom, hogy vannak, akik ott hezitálnak a szelektív hulladék udvarukban, vagy a szemétgyűjtőknél, hogy most nem tudom, a pizzás doboz berakhatom-e a papír közé, vagy ne rakjam be, mert zsíros, és tönkreteszem vele az egész hulladékgyűjtést. Na akkor ez egy konkrét kérdés. Pizzás doboz hova kerüljön?
Pizzás doboz pizza nélkül, és lehetőleg tocsogó zsír nélkül a papír.
És hogyha nagyon zsíros a papír, akkor ez nem lesz jó,
az,
nem?
Hogy látom, hogy vannak rajta kis zsírfoltok, az még kezelhető, hiszen azért az összes papír mennyiségben ez feldolgozható. Tényleg a tocsogót azt ne, és ugyanígy mondhatom, hogy a tejfölös pohárban, hogyha félig van még tejföllel, akkor azt ne dobjuk a szelektívbe, inkább együk meg belőle a tejfölt, és utána szépen üresen kikanalazva, adott esetben előblítve mehet a műanyag hulladékok közé.
Na most rögtön két olyan példát hoztunk fel, hogy ugye ha pizzát veszek, előre készítettet, akkor azt már valamibe csomagolják, illetve hogyha csomagolt tejfölt veszek, akkor azt is ugye általában egy műanyag pohárba veszem meg, aminek ráadásul mondjuk még fém teteje van, tehát alufólia teteje van, ez egy összetett hulladék rögtön. Mi van az összetett hulladékokkal? Akár mondjuk egy teljes doboz is összetett hulladék, hiszen van neki esetleg egy műanyag kupakja.
A teljes doboz többszörösen is összetett hulladék, hiszen van benne ugye fém, papír és műanyag réteg is, ezekben a tetrapak dobozokban. Ezeknek a kezelése is megoldható, nem könnyen, de elkülöníthető és kezelhető.
Magyarországon foglalkoznak ezzel egyébként
Magyarországon a hulladékkezelésben? Nem. Magyarországon nem. Tehát adott esetben a papír részét leválasztják, hiszen az a legnagyobb hányada, és akkor azt még tovább feldolgozható. Tehát vannak különböző technológiák, nem a legegyszerűbb. De az biztos, hogy segítünk a hulladékgazdálkodásnak és így a környezetnek is, hogyha a szétbontható részeket az szétbontjuk, tehát például a tejfölös pohárnak a tetejét, az jó, hogyha külön tesszük. Adott esetben ugyanabban a hulladékgyűjtőbe.
Greenpeace részéről már egy ideje próbáljuk egyébként ösztönözni, hogy ahol elkerülhető, ott ezeket a kombinált csomagolásokat próbálják kiváltani. Ugye ezek a chipszerzacskó típusú csomagolások is nagyon elterjedtek, amikor belül alumínium, kívül műanyag, illetve nagyon sok élelmiszerlánc bevezette ezeket a úgynevezett ablakos zacskókat, amikor egy műanyagot erősítenek egy papírra, ami szintén gyakorlatilag lehetetlenné teszi az újra hasznosítást, és ezt részben ilyen zöldítésként teszik kiváltva a tiszta műanyagot, és a tiszta műanyagot azt legalább föl lehetett volna dolgozni és hasznosítani, de ezeket az ablakos zacskókat, amelyeket sokszor ilyen, hát tényleg ilyen barna, természetes színnek ábrázolják, sokan azt hiszik, hogy ez egy jobb csomagolás, pedig ez sokszor rosszabb. Ebből van egy ilyen kis előrelépés, hogy bevezették azt, hogy ilyen cellofánból, természetes cellulózból készült ablakot vezetett be egy-két élelmiszerlánc, de talán egy vagy két ilyennel találkoztam, és döntem, mindig ezek az ablakos zacskók vannak, amik azt gondolom, hogy a létező legrosszabb megoldások.
És hogyha ilyet veszünk, akkor szedjük szét, és úgy szelektáljuk.
Hát de nem lehet úgy szétszedni, hogy hasznosítható legyen szerintem a műanyag rész. Tehát, hogy az tényleg már ilyen technológiai, vagy hogy mondjam, én próbáltam sokszor szétszakítani. A papír rész meg leszakítható egy része, de a műanyag rész az általában menthetetlen. És nem hiszem, hogy ezzel azért az emberek tömegével foglalkoznának. Tehát a döntő része az embereknek az ország vagy bedobja a szelektívbe rossz helyre, vagy pedig a sima szemét bedobja. Tehát mindenképp, hogy mondjam, ez egy rossz gyakorlat, ami mostanában terjedt el nagyon az élelmiszerláncoknál.
Ugye most a hulladékmentes július kapcsán gyűltünk itt össze ennél az asztalnál a stúdióban, és lehetséges egyáltalán műanyag nélkül, műanyag hulladék nélküli háztartást vezetni. Ugye Podonyi Krisztina ezzel próbálkozik. Lehetséges?
Igen, azt gondolom, hogy törekedni és nagyon megközelíteni a teljes hulladékmentes, vagyis zero waste háztartást, vagy akár a műanyagmentességet lehetséges, nagyon precíz előre tervezéssel vagy átgondolással, ami egyébként nem csak a hulladékot, hanem a fogyasztást is tudatosabbá vagy csökkentebbé teszi. Akkor, amikor megtervezzük, hogy mire van pontosan szükségünk, mondjuk egy heti menü, vagy különböző eszköztárgyak, tisztítószerek, tisztálkodási szerek bevásárlásával, akkor ki tudjuk választani azokat az opciókat, amik mondjuk műanyag csomagolásmentesek, vagy azokat az opciókat, amik olyan vegyszereket nem tartalmaznak, melyek károsak az ivóvíz háztartásunkra, vagy akár a bőrünkre. Tehát nagyon sok olyan kombináltan jó megoldás létezik, ami nem csak műanyagmentes, hanem környezetbarát is. A mi háztartásunk nagyon jól megközelítette az elmúlt években a műanyagmentességet, mondjuk, vagy a hulladékmentességet. Volt olyan időszak, amikor hónapokig nem tettük ki a kukát a ház elé, mert alig volt benne valami, és ez nem csak a kommunálisra, hanem a szelektívre is értendő volt. Aztán jött a Covid, és addig a piacos, illetve a kimérős bevásárlásomról átkényszerültünk egy diszkontüzletlánc látogatására. Ez igazából egy családi konszenzus volt, ugyanis a férjemnek egy jó lehetőséget jelentett közösségbe menni, hogyha ő vezethette, vagy ő vihette a bevásárlás részét a háztartásnak. Úgyhogy én összeírtam a listát, és ebben a diszkont üzletláncban viszont nagyon sok minden csak csomagolással lehet megvenni. Hoztam is magammal egyébként egy ablakos és egy nem ablakos csomagolót. A mi háztartásunkba is kerülnek be ilyenek, abban az esetben, hogyha nem viszünk magunkkal saját tárolóedényt, vagy hogyha olyan helyen vagyunk kénytelenek vásárolni, ahol már előre van csomagolva mondjuk a péktermék, és elkerülhetetlen, hogy a sajátba tegyük bele. Viszont mi ezt nem szoktuk kidobni még, hanem ha nincs nagyon szennyeződve, hanem csak morzsa van benne, akkor szépen összehajtogatjuk, betesszük a hátizsákba. Mindig velünk van, hogyha olyan helyen járunk, ahol megtehetjük, hogy saját tárolóba csomagoljunk, akkor ebbe szoktuk beletenni a pékárut.
Még nem tisztáztuk egyébként a fogalmat, ugye a műanyagmentes július, ez azért elég jól érthető, hogy mit jelent ez, hogy műanyag nélkül élünk, de azért a hulladékmentes, ez egy nehéz kifejezés. Arra gondolunk, hogy semmit nem dobunk ki, vagy arra gondolunk, hogy csak annyi szemét keletkezik, olyan minimális szemét keletkezik, ami nem szelektálható, hogy ezt már szinte hulladékmentesnek tekinthetjük. Szóval mi az, hogy hulladékmentes?
Én nagyon örülök annak, hogy előjött ez a téma, mert gyakran beszélünk a műanyagról, mint minden gonoszság őséről, és szerintem ez nem így van. A műanyagnak megvan a helye az életünkben, hiszen számtalan olyan tárgy van, amit a műanyagnak a speciális tulajdonságai, könnyűsége, összetétele, szerkezete miatt a legpraktikusabb, legcélszerűbb, és mondom azt is, a legkevésbé környezetbántó előállítani. Tehát az, hogy hulladékmentesen éljünk, amennyire lehet, az úgy gondolom sokkal fontosabb, mint az, hogy az adott hulladékokon belül a műanyag aránya kevesebb vagy nagyobb. Értelemszerűen a lebomlási ideje hosszabb, tehát törekedni kell arra, hogy amit lehet, azt újra használjunk, vagy ha nem lehet, akkor hasznosítsunk. Ehhez szükséges ugye az elkülönített gyűjtés. De kevesen tudják, hogy amikor arra gondolnak, hogy egy textil zacskó vagy zsák az sokkal környezetbarátabb, mint egy műanyag zacskó. Egyetlen textil zsáknak az elkészítéséhez kb. 2700 liter víz kell ugye a teljes életláncban, ugye, amikor locsolják a növényeket, aztán a feldolgozásba, stb. Stb.
És mi egyébként ebben is van műanyag, mert azért ma már nagyon kevés olyan textilt lehet, ha nem utána járunk kifejezetten, szóval nagyon kevés olyan textilt lehet kapni, amelyben nincs valamiféle műanyag keverék, műanyag szál.
Adott esetben
tehát
igen,
ez egy
de
bonyolultabb
még,
helyzet is egyébként,
bonyolultabb.
Egy ilyen összetett textil kezelése.
Így van, na most ez a 2700 liter víz, ez körülbelül egy embernek 3 évig a teljes ivóvíz szükségletét ennek képes fedezni, még egy műanyag zacskónak az elkészítése összességében, hát az néhány deciliter víz. Mondhatjuk, az üveg az meg még jobb, hogyha üvegpalackokban hozzuk, de hát ahhoz meg ugye óriási energia szükséges, hogy az üvegeket gyártsák. Tehát nagyon fontos, hogy ne valamelyik gyártó lobby érdeke érvényesüljön abban, hogy egy adott kampányban, egy adott társadalomban melyik anyagot démonizálják és melyiket favorizálják, hanem legyen meg egy általános, jól áttekinthető összevetés, hogy adott helyzetben, adott környezetben melyik a legkörnyezetbarátabb, és összességében törekedjünk arra, hogy az általunk megtermelt hulladék az minél kevesebb legyen, ehhez adott esetben a fogyasztásunkat kell újra gondolni, a vásárlásunkat.
Én erre két dologra is azért rácsatlakoznék, vagy részben vitatkoznék is ezzel. Egyrészt a műanyag azért olyan szempontból mindenképpen egy probléma, és mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten műanyagválság van, hogy egyre nő a primer műanyag termelésünk, tehát egyre több műanyagot gyártunk, miközben évtizedek óta arról hallunk, hogy jaj, de jól majd újrahasznosítjuk a műanyagot, hogy olyan jól újrahasznosítjuk a műanyagot, de akkor nem kéne egyre több és egyre több műanyagot gyártanunk kőolajból, földgázból. A műanyagnál ugye az egy részben egy probléma, hogy az életciklusa során a vér nagyon sok szennyezéssel is jár, nem csak a műanyag, a többi csomagolóanyag is, de az például már tagadhatatlan, hogy egyszerűen nem tudunk olyan helyre nyúlni, ahol ne lenne mikroműanyagszennyezés, tehát hogy az élelmiszereinkbe, a vízünkbe, a levegőbe, tehát tényleg egyszerűen nincs olyan pontja a természetnek, ahol ne lennének mikroműanyagszennyezések. A mikroműanyagok önmagában kockávatot jelentenek az egészségünkre, és hát rengeteg műanyag adalék is bennük van, ami problémát jelent, és hát lehet, hogy a műanyag újrahasznosító üzemek környéke az egy nagyon-nagyon jelentős forrása a mikroműanyag szennyezésnek, például pont mondjuk egy PET újrahasznosító az általában mindig a mérések szerint tele van mikroműanyag szennyezéssel, és azért a műanyagot mégiscsak úgy találtuk ki, hogy gyártsunk egy olyan alapanyagot, ami évtizedekig, akár sőt évszázadokig stabilan megmarad, és ezt képest a globálisan legyártott műanyagnak bőven több, mint a fele az egyszer használatos műanyag. Tehát megalkottunk egy anyagot arra, hogy sokáig tartósan meglegyen, és valóban ezeken a területeken, ahol sokáig tartósan megvan, használni is kellene. A gyakorlatban viszont mégiscsak úgy használjuk, hogy sokszor pár percig szolgál minket. Tehát azért nagyon-nagyon jelentős visszaszorításra, csökkentésre lehetne lehetőség, ha lenne akarat, de azt látjuk, hogy erre nagyon régóta igazából nincs politikai akarat, hanem azt látjuk, hogy pont folyamatosan növekszik minden a műanyagtermelés, és arra majd valóban rátérhetünk egy kicsit később, hogy viszont tényleg a műanyagmentes alternatívákra mindig azt gondolják, hogy az egyik eldobhatót egy másik eldobhatóval váltsuk ki, ami szerintük egy alapvetően rossz hozzáállás. Tehát az, hogy mondjuk műanyag pohár helyett egy olyan papírpohárból iszunk, ami nem tudom hányfajta vegyszerrel van kezelve, esetleg még egy műanyag borítás is van, az egy nyilván egy sokkal rosszabb megoldás ahhoz képest, hogyha innánk mondjuk egy normális porcelán vagy üvegpohárból, és még ezt hosszasan lehetne sorolni.
Már ebből is látszik, hogy ha ilyen döntéseket kell hoznunk, hogy mikor melyik a jobb hulladék, mert ezért a vége az, hogy hulladék lesz ezekből a tárgyakból, reméljük minél később, akkor nincs talán mindig elég információnk ahhoz, hogy jól döntsünk. Tehát, hogyha csak valaki így belevág ebbe az elképzelésbe, hogy csökkenti a háztartási hulladékot, akkor ami először eszébe jut, az nyilván ez, hogy akkor nem műanyag legyen, hanem más, de ebből az derül ki, hogy sokkal komolyabban kell, vagy sokkal részletesebben kell elmerülnünk egy-egy, akár tárgy vásárlás akkor is ebben, hogy mi a jobb, meg mi a rosszabb. Mondjuk gondolom, hogy Krisztinának ez már így a kisujjában van, hogy folyamatosan tudja mérlegelni azokat, hogy na most akkor inkább ezt feszem le, inkább ebben rakom. De ezt gondolom egy hosszú folyamat volt, amire eljutottál idáig.
Igen, mondhatni évek tanulási folyamata volt, viszont rengeteg segítséget találtam hozzá. Különböző tananyagokat, workshopokat, könyveket, vannak olyan csoportok, ahol tudásmegosztással, ismeretmegosztással lehet fejlődni ezen a területen, és azt gondolom, hogy ez rendkívüli előny manapság, hogy gyorsabban tudjunk jól dönteni. Egyébként a körforgásos létre, vagy körforgásos piramis az, ami szerintem egy jó irányelv, hogy hogyan kerüljük el a túlzott műanyagfogyasztást, vagy csomagolásfogyasztást. Alapvetően a nem döntés, vagy nem választás, nem vásárlás az, ami első számú, tehát hogy átgondoljuk, hogy valóban szükségünk van-e arra, és hogyha tényleg szükségünk van arra valamire, akkor ezt hogyan érdemes választani összetevőit tekintve, csomagolását tekintve, és ha meg tudjuk oldani, akkor biztosítsunk saját csomagolást, vagy olyan helyről vásároljunk, ahol eleve kimérve adnak dolgokat, mondjuk a kertpiacon nagyon sok mindent meg lehet így vásárolni, húsárut, zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, magvakat, tésztaárut, lisztet, tehát szinte mindent, igazából a háztartási tisztítószerek és kozmetikumok azok, amik szerintem egy nagyobb dilemma első nekifutásra. És egyébként nem kell mindent elsőre jól csinálni, hanem lépésenként megfejlődni azt, amire éppen abban a szituációban, abban az életciklusban képesek vagyunk, és minden egyes kis siker nagyobb buzdítást ad egy következő lépésre. És ennyire szomjasabbá válunk arra, hogy még ügyesebben, még takarékosabban csináljuk.
Azért, amikor te így mondhatjuk azt, hogy sok év alatt megszerezted ezt a tudást, ezért ez nem csak a sok év ideje, hanem a napi idő is benne volt ebben. Tehát, hogyha valaki ezzel foglalkozik, az egy külön hobbi, vagy lehet, hogy több is, mint hobbi. Mert azért idő, pénz az, hogy oda menjek, ahol lehet olyat szerezni, ami nem csomagolt. Utána nézek, az is idő, az olvasás is idő, a tájékozódás is idő, az is idő, hogy akkor én csomagolom, én főzöm meg a szappant, vagy nem tudom, készítem el a mosogatószert. Szóval, hogy idő, folyton.
Igen, szerintem
ez egy időválságban vagyunk, akkor ez egy úri luxus, hogy na,
hulladékmentes
háztartást vezetek.
Alapvetően szerintem egy kezdeti időbefektetés, de inkább azt mondanám, hogy egyszeri, amíg megtalálunk egy olyan terméket, ami jól tudja helyettesíteni az addigi, mondjuk nagyobb csomagolású alternatívát. Illetve, ahogy említettem, vannak közösségek, ahonnan könnyen gyorsan lehet jó információhoz jutni. A házi készítésű termékekkel kapcsolatban én most már nem főzök szappant, korábban készítettem, szerintem nem tart sok ideig, és egy főzéssel több kilót is le lehet készíteni, ami nagyon sok ideig elég. A tisztítószer, a mosószer készítése az, amit még saját magam csinálok, illetve a dezodor keverés, és papírcsomagolásban megveszek több kilónyi mosószódát, illetve dobozba csomagolt mosószappant, amit lereszelek, és ezzel több hónapnyi mosószerhez jutok, amit el tudok tárolni, nem romlik meg.
És tényleg tiszta lesz a ruha? Mert azért ez is kérdés, hogy nem lesz olyan, nem tudom, sárga a fehér, vagy szürke a fehér.
Nem, szerencsére nem. Voltak olyan próbálkozásaim más természetes tisztítószerekkel, amik mondjuk egy idő után sárgásították az anyagot, de a mosószóda, mosószappan kombináció bevált, és még a mosipelusokat is annak idején, amikor a gyermekeim még nem voltak szobatiszták, ezekkel tisztítottam.
Tehát akkor már itt még egy trükk, hogy a pelenka is lehet olyan, amit újra lehet használni, mosni.
Igen.
Így. De akkor a mindennapi életnek számos olyan részlete van, ami hát akkor most egy nagy kérdőjel, hogyha most az intim tárgyakra gondolunk, pelenkára, de egy hölgy esetében akkor betét tampon, az nyilván kizárt. Mindenben megkeressük azt a módot, hogy mosni lehessen, újra hasznosítani lehet?
Igen, léteznek higiéniai eszközök is, különböző verziókban, ami mosható hasonlóan, mint egy gyermek mosható pelenka. Vannak alternatívái is, amik talán még kényelmesebbek és egyszerűbbek, mint például az intim kelyhek, és ezek rendkívüli műanyagszennyezéstől óvják meg a környezetet. Például kiszámoltam, hogy az én két gyermekem, akik mondjuk fel annyi idő alatt szobatisztultak, mint egy átlagos gyermek szobatisztulás ideje, ez alatt az időszak alatt fejenként olyan 12-20 pelenkát használtak el, és ez nem eldobható kőolajból, illetve műanyagból készült pelenka volt, hanem mosható pelenka, és a második gyermek örökölte az elsőtől. Úgyhogy gyakorlatilag nagyjából egy tonna pelenkát spóroltunk meg a környezetnek azzal, hogy mosható pelenkát választottunk.
Valami a kezedben van, mi az?
Igen, hoztam magammal szemléltetésnek egy tárgyat, amit egy élő vízben találtam búvárkodás közben, és amikor Simi említette a mikroműanyag szennyezést, akkor gondoltam, hogy ez egy jó apropó lehet, és én először azt gondoltam, hogy ez egy kagyló, vagy valamilyen vízi állatnak a maradványa, és mikor kihoztam a vízből, akkor rájöttem, hogy nem, ez egy PET palacknak a maradványa, aminek már csak az alja látszódik a lemorzsolódásból, úgyhogy azon a területen, ahol ezt találtam, nem milliónyi, hanem kb. Milliárdnyi mikroműanyag került az élővízbe csak ebből az egy PET palackból. Úgyhogy ebből a szempontból is csodálatos, hogy itthon újra lehet visszaváltani palackokat, amit egy pár évvel ezelőtt még nem lehetett, de már ezzel szerintem rengeteget tettünk azért, hogy ne az élő környezetben landoljanak a műanyagjaink.
Mondjuk ezeket a műanyagpalackokat azért szállítják össze, préselik, újra hasznosítják, tehát itt megint van akkor egy ilyen része ennek, hogy ebből is keletkezik hulladék. Én igazából azt nem értem, és nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy egy nagyon jól működő üvegvisszaváltási rendszer volt Magyarországon, évtizedeken keresztül volt. Befőttes üvegvisszaváltás, kis üveg, nagy üveg, nem tudom, sörös üvegbe csomagoltak, akár paradicsomlét is. Tehát, hogy voltak ilyen egyen üvegek, amiket visszaváltottak, kitisztították valahogy, és utána újra használták. Ez a rendszer miért nem működik, vagy miért nem működik újra, vagy miért nem akarják újra visszahozni a forgalomba, akár mondjuk európai szinten, hogy én megveszem akárhol Európában, ugyanabban az üvegben azt a terméket, és akkor újra hasznosíthatjuk.
Hát most rám néztél, Csilla, de...
Hát igen, mert úgy gondolom, az, hogy Európában... Ruták Tivadara hulladékhasznosításnak most itt a szakembere. Miért nem használunk több üveget? Újra használható, újra tölthető, nem széttörendő, hanem újra tölthető üveget.
Értem a kérdést. Ami újra használható, az minden esetben előnyt kell, hogy élvezzen. Tehát ugye van a hulladék piramis, amiről beszélni szoktunk, annak a csúcsa az az, hogy ne is vegyük meg azt, amire nincs szükség. És a legjobb hulladék az, ami meg se keletkezik. Hogyha visszafogjuk magunkat, és tényleg csak azt vásároljuk meg, amire szükség van, akkor ezzel jót tettünk. Hogyha olyan dolgokat vásárolunk, aminek az élettartama hosszabb, akkor ez a következő lépés. Hogyha olyan dolgokat vásárolunk, amik újra használhatóak ugyanarra, mint ami korábban a funkciójuk volt, akkor az megint csak jó. Itt azért már oda kell arra figyelni, hogy ez az újrahasználat ne járjon túlzott szállításból, tisztításból fakadó környezeti ártalommal, hiszen ugye most már olyan higiéniai előírások vannak, hogy adott esetben a vegyszerek, amiket használnak egy-egy palack vagy üveg tisztításához, az még károsabb lehet, mint más megoldások. És akkor ezt követi csak a hulladékpiramisban az újrahasznosítás, vagy újrafeldolgozás, amikor begyűjtött üvegeket összetörik, és készül belőle újabb üveg, palackból palack, dobozból doboz, papírból papír, gumiból gumi, stb. Stb. Tehát ahol lehet, ott mindenképpen törekedjünk az újrahasználatra, de mondom az, hogy ez logisztikailag hogy oldható meg, és hogy a legkedvezőbb, hiszen gondoljunk bele, hogyha van egy gyártó, aki Németországban gyártja az uborkákat, azt piacra dobja így a hálózaton keresztül itt Magyarországon, és utána ugyanazt az üveget akarja ő visszagyűjteni, mert hogy neki speciális üvegformája van, amivel megkülönbözteti magát a polcokon.
De például lehet egy ilyen európai szabály, hogy minden uborkát ugyanabba kell tölteni, azt is, amit magyar konzervgyár tölt, meg azt is, amit mondjuk francia konzervgyár tölt.
Sok sikert hozzá, támogatjuk, hogyha egy ilyen lehetőség van. Nyilván az Európai Uniós törvényhozás vagy jogalkotásban nekünk azért bizonyos mértékig korlátozott a közvetlen ráhatásunk. De az mindenképpen fontos, hogy figyeljünk oda arra, hogy amikor valamilyen anyagot ki akarunk váltani egy másikkal, akkor gondoljunk abba is bele, hogyha ugyanolyan tömegben akarjuk használni az üveget, mint amilyen tömegben most használjuk a palackokat. Ha ugyanolyan tömegben akarjuk használni a papírzacskókat, mint amilyen tömegben használjuk most a műanyagzacskókat, akkor összességében ezeknek a környezeti lábnyoma adott esetben még rosszabb is lehet, mert olyan energiafelhasználással, olyan erdőpusztítással, vagy a biodiverzitás eltűnésével járhat, hogyha minden csak genderrel meg lennel ültetünk be az erdők helyett, ami megint nem szerencsés. Tehát a legfontosabb az, amiről ugye Kriszta is beszélt, hogy magát a hulladékot csökkentsük összességében.
Nagyon sok életciklus elemzést próbáltam elolvasni az ilyen élelmiszer italcsomagolás kapcsán, és nyilván egy kicsit van egy olyan dolog, hogy minden iparág tud mutatni olyan életciklus elemzést, ami azt mutatja, hogy amit ő csinál, az a legjobb. És ezért sokszor inkább nem is ezeket az egyes életciklus elemzéseket nézni, hanem az olyan cikkeket, amiben már az életciklus elemzéseket elemzik, és azokat összegzik. És ez alapján valóban az jött ki, hogyha csak energetikai szempontból nézzük, akkor egy jól megszervezett műanyag újrahasznosítás, és egy jól megszervezett, tehát hogy logisztikailag közel van, sok segít, tehát hogy nem kell sokat utaztatni, üveg, visszaváltás, újratöltés, az körülbelül pariba van egymással. Viszont ami miatt mi mégis azt gondoljuk, hogy jobb a újratöltés, és amiért az fontos, annak több oka van. Egyfelől nyilván az emberek ugye sosem 100%-ig viszik vissza a termékeket, ez ugye műanyagra és üvegre is igaz, de nyilván, hogyha elég magas a betétdíj vagy a visszaváltási díj, akkor jobban vissza fogják vinni, de ez egy külön kérdés. Viszont azt látjuk, hogy az életciklus során azért a műanyagnak mégiscsak több negatív környezeti hatása van, mint egy sokszor újratöltött üvegnek. Egy üveget ugye jó esetben akár 20-30-szor, de akár még többször is újratöltik, attól függ, hogy milyen célra használják, jó valamikor csak kevesebb szer, de hogy az eldobható üveg az egyik legrosszabb megoldás egyébként az energetikai szempontból, az nagyon rossz, és nagyon rossz érzésem van, hogy sokan azzal akarják magukat zöldnek mutatni, hogy eldobható üvegbe adják mondjuk a különböző üdítőiket, vagy sörüket, vagy akármit. Viszont a műanyag az életciklusa során, ahogy mondtam, mikroműanyag szennyezést okoz, nagyon sok ilyen-olyan szennyezése járhat. A környezetből kikerült műanyag, az pont, ahogy az említett előző példa mutatja, hogy az óceánba bekerülve vért nagyon-nagyon jelentős, akár tágabb környezet szennyezést okozhat. Illetve van egy olyan új információ is, amiről hogy mostanában ugye egyre több előírás van arra, hogy például a PET-ben legyen repet, tehát újrahasznosított PET. És sok kutatás mutatta ki, hogy a repetbe egy csomó olyan szennyezőanyag megjelenik, ami amúgy a normál tiszta petbe, vagy a frissen gyártott petbe nincs benne. Tehát az élelmiszer célú újrahasznosításnak, tehát élelmiszer csomagolás célú újrahasznosításnak vannak korlátai. Attól kezdve, hogy ftalátok, biszfenolok, egy csomó olyan vegyület megjelent a repetbe, aminek egyébként addig nem volt nyoma. Hogy miért csökken Magyarországon egyébként ez az újratöltés aránya? Én azt látom, hogy mindenki körbe mutogat. Mi nagyon sokat beszélgettünk a szupermarket láncokkal, élelmiszerláncokkal erről, kérdeztük a Mohut erről, kérdeztük a kormányzatot, gyártókat kérdeztük, és mindenki azt mondja, hogy a másik miatt nincsen. Tehát mindenki szerint a többi miatt csökken. Ez az biztos, hogy látszik, hogy mióta bevezették ezt a kötelező visszaváltási díjas rendszerre, volt a csökken az újratölthető aránya, nagyon sok sajnos diszkont látsz ki is listázta őket teljesen, erre egyébként panaszkodnak gyártók. Majd később beszéltek, hogy csináltunk egy szupermarket lánc felmérést, amiben pont ez jött elő, hogy nagyon sok erről teljesen eltűnt az újrahasznosítható, az újratölthető üveg. Szóval sokan a szupermarketek részben a Mohu rendszerét károsztatják, hogy azt mondják, hogy nekik az csak túl bonyolult lenne tartani visszaváltott üveget, inkább nem akarják. Pont ezt mondják a gyártók, hogy őket kilistázzák, hogyha újratölthető üveget akarnak adni. Tehát és nem, a Mohu pedig azt mondja, hogy ez nem az ő feladat, és neki ezzel úgymond nincs sok dolga, ő tud olyan automatát is adni, amiben belefér, és akkor az legyen a szupermarket láz dolga. Tehát az látszódik, hogy mindenki valaki másikra mutogat, és közben azt látjuk, hogy az elmúlt években igazából drasztikusan csökken. Ez az szerintünk, meg nem csak szerintünk, a zöldek szerint jó megoldás.
Most egy kis zenével szakítjuk meg ezt a beszélgetést, és aztán visszatérünk a hulladékmentes, műanyagmentes életünkre, arra, hogy csökkenthetjük a háztartási hulladékot. Thank you. a Magyar Katolikus Rádió házunk táján című műsorában hulladékmentes, műanyagmentes gondolkodásról beszélgetünk, és amíg a zenét hallgattunk, és itt mindenki ivott, a vendégeimnek hoztam ugye üvegpoharat, egy üveg kancsóból töltöttük a vizet, én viszont nagyon rendetlenül egy műanyag palackból iszom a hűtött csapvizemet, és akkor megkérdeztem itt most éppen, azt hiszem, hogy Simon Gergelyt, hogy milyen ez a műanyag palack, hogy legalább jó műanyagból iszom el. Szóval milyen műanyag lehet például egy, akár egy vizes palack, ami ugye újra hasznosítható, most arról beszélgetünk, nem az eldobható PET palackról, hanem amit mindig magammal hozhatok.
Körülbelül egy vagy két éve a Tudatos Vásárlók Szervezet kérésére csináltam egy ilyen felmérés kulacsokról, hogy melyikről milyen információ van, és ebből tényleg kijött egész érdekes adatok, hogyha megnéztünk ilyen kutatásokat, vizsgálatokat, hogy miből milyen úgymond káros anyag juthat ki, hogyha kulacsot használunk. Az egyik ilyen most már egyre kiszoruló, de még mindig nagyon elterjedt kulacsfajta, az a polikarbonát kulacs, ugye cumis üvegekből pár éve kitiltották a úgynevezett biszfenol A-t, de a polikarbonátban, ha nem is biszfenol A van, mindig most már azt elkezdték korlátozni, de másfajta biszfenolok lehetnek, ami mint egy nagyon erősen hormonkárosító anyag, és nagyon szigorúan szabályozott, nyilván problémát jelent, tehát ilyen szempontból az ilyen plexiszerű PC-nek rövidített polikarbonát palackokat valószínűleg érdemes kerülni, de ami érdekes, hogy nagyon sokan alumínium kulacsot vesznek, és az alumínium kulacsnak meg a belsét nagyon gyakran ilyen epoxigyantákkal kezelik, amiből pedig, ha lehet, még több vízfenol jön ki. Illetve elterjedtek ezek az ilyen puhább polipropilén kulacsok, amikből viszont meg ilyen mikroműanyagok tudnak nagyon elég hamar lekopni. Nyilván az egy alapvető tulajdonság, hogy semmilyen többször használatos műanyagot, amiből iszunk, eszünk, hogy azt látjuk, hogy karcos, akkor ne használjuk, mert az azt jelenti, hogy akkor jön belőle a mikroműanyag a szervezetünkbe. Úgyhogy én arra jutottam, hogy egyrészt az élelmiszer minőségű rostemmentes acél jó. Nyilván, hogyha nagyon savas, nagyon forró anyagot eszünk bele, akkor abból is kijöhetnek ilyen fémek, mondjuk nikkel vagy ilyesmi. De alapból az biztonságos kéne legyen, a másik pedig, ami elég biztonságos, hogyha egy vannak ezek az üvegkulacsok, amiket bevonják kívülről egy műanyaggal vagy textillel, ami szintén viszonylag biztonságos, illetve valóban vannak biztonságosabb műanyagok, amik ilyen újabb fejlesztések, ilyen olyan kopolimerek, de nyilván ezekről aztán még később mindig kiderülhet, hogy lesz valami baj belőle, tehát amit viszont biztos, hogy kerüljünk, szerintem az a polikarbonát, az alumínium kulacs és a karcos rossz állapotú kulacs, ez az, amit nem javasolnék.
Akkor egy kis kiigazítás, mert ugye mondtad, hogy újra hasznosítható kulacsból iszol, elég elítélhető módon, mondta te, ez újra használható. A kettő között lényeges különbség van, úgyhogy ezt azért én semmiképpen nem nevezném bűnnek, vagy rossznak, hogy ilyet használunk. Még egyszer mondom, szerintem a műanyagoknak is, az üvegnek is, papírnak is, fémnek is megvan a maga helye az ellátási láncban. És az, hogy melyik jobb, melyik rosszabb, hát itt ugye Simi beszélt egy kicsit a környezeti lábnyomról, hogy a műanyag kicsit ilyen-olyan, és hogy melyik lobby éppen milyen hatástanulmányt végez és propagál, arra például kevesen gondolnak, hogy amikor az üveget kidobják a vegyes hulladékba, és akkor a vegyes hulladékkal, sajnos mondjuk így a fekete kukában levő hulladékkal már nem sok mindent lehet kezdeni, az nagy tömegében megy lerakóra. Magyarországon csak nem 50%-a a lakosság körében keletkező hulladéknak az lerakóba kell, hogy menjen. Egyszerűen azért, mert fekete kukába dobják az emberek a helyet, hogy szelektíven elkülönítenék. Na most az az üveg, ami egy ilyen fekete kukába kerül, fölmegy a lerakóra, megsüti a nap, olyan tüzek keletkeznek, ezeken a 35-40 fokos napokon, amiknek a környezeti lábnyoma megint csak sokkal rosszabb, mint hogyha valaki egy egyszer használatos műanyagból.
Igeti a hulladékot is, így tehát van, nem csak az, hogy elterjedhet a tűz, hanem hogy az ott lévő, a szeméttelepen lévő hulladék ég.
Így van, tehát ha már megkeletkezett egy hulladék, akkor nagyon fontos, hogy amit
megkeletkezett, bocsánat, ez nagyon rosszul hangzik az én fülemnek, hogy megkeletkezett, biztos ez a hivatali zsargon.
Hát, ha már nem használunk valamit egy háztartásban, és úgy döntünk, hogy megválunk tőle, és kidobjuk, akkor törekedjünk arra, hogy amit lehet, és amire megvannak az elkülönített gyűjtés lehetőségei, azt elkülönítetten gyűjtsük. És az, hogy aztán ebből mennyi lesz, hogy lesz, mint lesz, karrierem során volt egy idő, amikor egy vegyipari gyár, vagy egy vegyipari céget vezettem, és ott tanultam meg, hogy a klórral is dolgoztunk. Én azt mondtam, hogy klór, fú, hát ez borzasztó veszélyes. Hát az emberi szervezetnek szüksége van bizonyos mennyiségű a klórra, tehát önmagában az nem. A dózis, ami veszélyes. És ezt próbálom behozni, itt nem a műanyag az, ami a rossz, hanem az a dózis, amiben használjuk, de ha ugyanilyen dózisban használnánk a papírt, a fát és a fémet, akkor annak ugyanolyan beláthatatlan következményei lennének.
Amikor arról beszélgetünk, hogy mondjuk jó lenne lecserélni tárgyakat otthon, akkor ugye, ha lecserélek valamit, mondjuk egy jobbra, hulladék szempontjából, vagy hulladékkezelés szempontjából jobb tárgyra, akkor el kell dobnom egyet. Tehát most itt van nekem ez a palack, ami ezek szerint PET palack, tehát az én egészségemet károsítom vele, hogyha ebből iszom a vizemet, töltöm újra a vizet, és ebből iszom. Ha én ezt most dobom, és helyette veszek egy másikat, akkor ezzel már rögtön egy hulladék keletkezett, ugye a háztartásomban. Amikor át akarunk térni ilyen életmódra, vagy erre a gondolkodásmódra, hogy akkor kevesebb legyen a hulladék, akkor már rögtön akár egy jó nagy kupac hulladékot már magában ezzel a döntésünkkel előállíthatunk.
Igen, de mielőtt tovább megyünk, azért csak szeretném mondani, hogy pánikot ne keltsünk. Tehát nem arról van szó, hogy aki PET palackból megiszik egy korty vizet, akkor onnantól kezdve ő már halálfia. Tehát azért... Ez nem így van.
Tehát ne dobjam ki ezt a palackot most.
Használd.
Használjam.
Ameddig.
Jó.
Nem karcos.
De a kérdés azért Krisztina felé megvan, hogy nyilván, amikor te áttértél erre, akkor volt előtte olyan idő, amikor nem így gondolkodtál. Tehát voltak a háztartásodban olyan eszközök, nem tudom, olyan tárgyak, amelyek nyilván nem voltak ennek a szemléletnek a szolgálatában.
Igen, azt gondolom, hogy amikor már bekerül valami a háztartásba, és ott van, csak azért nem érdemes lecserélni, mert van jobb alternatíva. Pont azért, hogy ne keletkezzen egy új anyag, ne kerjen valamit újra legyártani, ne álljak annak, ne támogassak egy új anyag gyártását, hanem használjam ezt, ameddig csak lehet. Van egy tipikus eset, például, ha általában nyaralásom vagy kiránduláson fordul elő, hogy valami olyan helyen eszünk, ahol műanyag evőeszközt adnak az étel mellé, és bár rá van írva egy reusable, tehát újra használható, ezt az esetek többségében az emberek eldobják. Én szerintem nem kell eldobni, hogyha úgy alakul, hogy pont nincsen nálam evőeszköz, tehát valamelyik táskámba hordok, valamelyik táskámba pont nincs, akkor bekerült a háztartásomba egy műanyagvilla, esetleg egy műanyagkanál. Én ezt el szoktam tenni, szépen tisztára törlöm, és egy következő alkalommal, vagy benne hagyom abban a táskámban, hazaviszem, elmosom, és akkor lesz még egy szett, ami mindig ott van velem, tehát szerintem, ha bekerül a háztartásba, nem feltétlenül tragédia, hanem ezt meg kell próbálni még okosan tovább használni, és elkerülni a továbbiak bekerülését.
Igen, például pont az, hogy próbáljuk nem mindenhol kérni, tehát, hogy nálam is majdnem mindig van ilyen műanyag étkészlet, mert valahol elkerülhetetlenül odaadják, mit tudom én, akár egy rendeléstől, amit nagyon ritkán rendelünk, jön, és akkor azt érdemes elrakni, ami egyébként elég szomorú, hogy nagyon sok terméket ebben betiltottak, mint egyszer használatos műanyagot, és ezt azzal a nagyon egyszerű trükkel próbálják most úgymond kijátszani, hogy ráírják, hogy többször használható, és ettől nem fogják többször használni. Nyilván az emberek, de tényleg azon kell mindig elgondolkozni, hogy abban az adott pillanatban hogyan kerülhetjük el, tehát hogy tényleg kell nekünk pont, engem nagyon bosszant, amikor például kávézókba eldobható pohárba adják a kávét, mert ráadásul jobban is szeretem, hogyha porcelánban van, de mindig próbálom mondjuk kikövetelni, hogy adjanak már egy rendes porcelán csészébe kávét, tehát rengetegszor, hogyha végignézzük egy átlagos napunkat, elképesztő sok eldobható szemetet generálunk, és az a baj, amit a korábban is mondtam, hogy egyszerűen divató, pont evőeszközök meg egyébben kapcsán elkezdték ezt az zöldefestés technikát csinálni, minket a Greenpeace-nél folyton megkeresnek ilyen cégek, hogy zseniális, én nem tudom milyen bambuszból és melaszból készült tányér, evőeszköz, stb. Valami végre nem műanyag, és hogy segítsük a terjesztését. És mondjuk, hogy könyörgünk, mi arról beszéljünk, hogy ne használj eldobhatót. Nem tényleg az a cél, hogy próbál minimalizálni. És tényleg ilyen szempontból sokszor a műanyag még egy sokkal biztonságosabb alternatíva volt, mert például ezekről a bambuszdarálékokról kiderült, hogy amikkel összefogják anyagot, abból rákeltő adalékanyagok jönnek ki. Gondoljunk bele, hogy milyen elterjedtek mostanában a papírtányérok, papírporrak. Hát, hogyha egy A4-es papírt összehajtogatunk és beletöltünk egy pohár vizet, akkor nyilván tudjuk, hogy ez nem fogja megfogni a vizet, és ettől kezdve beleraknak egy csomó olyan anyagokat, amiket avóta már el is kezdtek kitiltani, meg korlátozni, mert tudjuk, hogy milyen káros. Tehát úgymond az ilyen zöld hangulat miatt tényleg néha többet ártunk, tehát lehet, hogy akkor tényleg jobban jártunk volna egy műanyag pohárral, mint hogy mindenféle ilyen himi-humi poharakat gyártunk mindenféle anyagból, amit aztán ugyanúgy eldobhatónak tartunk. Tényleg abban lenne a cél, hogy akár az élelmiszer felszolgálóboltok, kávézók, kis büfék tegyék bele azt az energiát, hogy mossák már el azt a nyavajás poharat, és nem mindent eldobhatóba adjanak meg a tányérokat.
Behoznék egy új dolgot, mert idáig mindig használati tárgyakról, csomagolásokról beszéltünk, és kevesebb szó esett arról, ami csomagolásban van, amikor vásárolunk élelmiszert például. A magyarországi hulladék összetételből az derül ki, hogy a lakosság körében körülbelül 30%-ig olyan szerves anyagok vannak a hulladékban, aminek egy része mondjuk a fűnyírás, hol keletkező nyírott fű, de egy jelentős része pedig a konyhai biohulladék. És hihetetlen tömegű Európában és világszerte az a pazarlás, ami történik, hogy mennyi fölöslegesen megvásárolt, el nem fogyasztott élelmiszert dobunk úgy ki, hogy ráadásul, ha az a vegyes hulladékba kerül, megint mondom, akkor azzal nem nagyon lehet mit kezdeni. Kísérletezünk azzal, hogy elkülönítetten gyűjtsük ezeket a hulladékokat, egyelőre nem túl nagy a lakossági fogadókészség erre itt Magyarországon. Nézzük, hogy más országokban mi viszi sikerre ezt a kezdeményezést, hiszen ha már, nem mondom a megkeletkezett, ha már kidobnak a lakosok élelmiszer hulladékot, akkor abból legalább biogázt, tehát energetikai felhasználásra lehet, vagy valamilyen egyéb hasznosításra vinni. Természetesen az lenne a legjobb, hogyha egyáltalán nem keletkezne ilyen hulladék, de ha igen, akkor amennyire lehet, az is legyen elkülönített, és ebben azért még tennivalónk van sok.
Na most akkor ez megint a szelektálásnak egy kérdése, és akkor itt pontosítsuk, hogy ugye, hogyha megmarad valami étel, akár mondjuk tényleg a tejföl, vagy egy konzerv, ami lejár, vagy fölbontottuk valamennyit, elhasználtunk belőle, de nem az egészet, akkor mi a tendő a, nem tudom, csatornába, az ilyesmit engedjük bele, és öblítsük ki azt a tárolót, és akkor ez a jobb megoldás, hogy ott a patkányok felnyalogatják, amibe került, vagy...
Hát egyik sem szerencsés igen. Megoldás, értelemszerűen se a csatorna, se a kukába dobás, ezt szelektívben ne dobjuk.
Nem lehet szelektálni, és ezt komposztálni sem lehet szerintem. Tehát mondjuk egy tejfölt nem rakhatok egy hazai, vagy egy kerti komposztba sem bele.
Bizonyos mértékben lehet, tehát itt most szerintem nem érdemes végigmenni, hogy mit igen, mit nem, mert az egy elég hosszú láncolat lenne, de az elkülönített gyűjtés az fontos lenne. Mi tavaly előtt kísérletet tettünk 14 magyarországi körzetben, településen arra, hogy bevezessük ezt az elkülönített gyűjtést, ilyen kis 5 literes morzsi ládikákat osztottunk a lakosoknak, és arra kértük őket, hogy a konyhában keletkező hulladékot, tehát konyhai biohulladékot azt ebbe tegyék, és utána, ha leviszik, akkor ott barna kukákba üríthették. Amit így akkor külön vittünk, és nyilván attól függően, hogy milyen felhasználási lehetőség volt, ugye komposzt, illetve biogáztermelésre lehetett aztán használni. Ami nem ment át sajnos a lakosságon, az volt, hogy egy olyan félelem adódott át egyik helyről a másikra, és ebben a médiának is volt jelentős szerepe, hogy itt milyen szörnyűségek fognak történni, hogyha ilyen biokukák jelennek meg, mert hogy akkor abban, hát te magad is patkányokat említettél, stb. Na most, hogyha ezt rendszeresen ürítik és tisztítják, akkor nem lesz tőle több patkány, mint ahány patkány lenne a fekete kukák környékén, ahol most is ugyanez a mennyiség benne van, csak keverve mással. De azért mondom, hogy itt még jelentős, vagy majd még sok tennivalónk van, hogy tegyük kényelmesebbé, átláthatóbbá, és a lakosság számára elfogadottabbá ezt az elkülönített gyűjtést.
Azért az mindenből kiderül, amit mondotok, hogy a lényeg, és tényleg ennek a csúcsa ennek a piramisnak, hogy kevesebb legyen a fogyasztás. Ugye általában a fejlődő, vagy fejlett világra jellemző az, hogy mindent akarunk. Tehát a másiknak van, a másiknak kényelmesebb, az én életemet kényelmesebbé tehetem vele, akkor akarom, akkor fogyasztom, akkor megveszem. Szeretné a gyerek azt a játékot, én szeretném azt az új pulóvert, akkor gondolkodás nélkül vásárolunk. Hát ez nyilván látszik, hogy zsákutca, akármit veszünk meg, akármilyen terméket veszünk meg, annak a vége valahol egy szemétlerakó lesz, vagy mondjuk egy óceánban himbálózó szemétcsomag lesz.
Egy hete június 24-én volt Magyarországon a túlfogyasztás napja, amit már sok éve mérnek minden országban, hogy mely nap az, amikor elfogyasztottuk az adott évre elegendő, vagy számunkra dedikált, tehát a mi generációnak dedikált erőforrásokat. És az látszik, hogy a fejlett országokban ez évről évre egyre korábbra datálódik. És nagy szerepet játszik ebben az is, hogy valóban arra ösztönöz minket a mostani kultúra, hogy amit szeretnénk, azt megengedhetjük magunknak, vegyük meg, és kevésbé gondolkodunk tudatosan arról, hogy ez milyen gyártással, energiafelhasználással, csomagolással és környezetszennyezéssel jár.
Azért nagyon fontos az egyéni felelősség, és nagyon fontos, hogy az emberek tudatosak legyenek, de mi azt gondoljuk, hogy ahogy mondtad is, hogy mit raknak elénk, meg mit ösztönöznek minket, ami nagyon sok múlik ezen, és pont ezért csináljuk évek óta a Greenpeace-szel sok országban ezeket a szupermarket felméréseket, mert sokszor azt látjuk, hogy egyszerre, hogyha szeretnénk is tudatosak lenni, rá vagyunk kényszerítve, hogy a paradicsomot már bedobozolva, almát is, nem tudom, négyesével csomagolva, dobozolva, mindent kis kiszerelésbe előre csomagolva kelljen megvennünk. Tehát, hogyha kicsit szeretnénk is tudatosabbak lenni, akkor is alig van rá lehetőségünk. És most, hogy fölmértük a 9 nagy élelmiszerláncot Magyarországon, azért azt láttuk, hogy elég jelentős különbség van abba, hogy mennyire van lehetőségünk az adott boltba mondjuk zöldséggyümölcsöt, italt, egyéb termékeket csomagolásmentesen, nem előre csomagolva, nem sokszorosan becsomagolva, nem ingyen zacskót osztogatva bevásárolni. Tehát ha erre valaki kíváncsi, azt a Greenpeace szupermarket kampány keresésével megtalálhatja, és az látszik, hogy tényleg elképesztő nagy különbség van, és ami tényleg sajnos szomorú, hogy nagyon előre törtek a diszkontláncok az elmúlt években, akik még inkább mindent, ha lehet, előre csomagolnak, különbe csomagolnak, sokszorosan csomagolnak. Tényleg, amikor az ember vesz, régen egy petrezselyem, hogy volt a boltban, benne volt egy vázában a petrezselyem, és ki lehetett venni egy csomaggal. Most pedig rendszeresen azt látjuk, hogy benne van egy műanyag tálcában, ami még rá van egy ráhegesztve, egy műanyag zacskó. Tehát gyakorlatilag tényleg egy 3 dekás termékhez egy halom csomagoló anyagot kell megvegyük, és ezért próbáljuk ösztönözni nagyon jelentősen mind a gyártókat, mind a szupermarket láncokat arra, hogy álljanak, tehát hogy próbáljanak visszafogni ezt a rengeteg túlcsomagolást, ami sokszor csak marketing célokat szolgál, és egyszer rá, és nem is gondolnak bele, hogy ezzel kényszerítik rá az embereket arra, hogy iszonyat mennyiségű szemetet vegyenek.
Én láttam ezt a tanulmányt, amiről Simi beszélt, hogy a Greenpeace által elkészített tanulmány tényleg elgondolkodtató és döbbenetes, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy olvassák el, nézzék meg. A korábbi kérdésedre visszacsatolnék, hogy az Európai Unióban, és akkor te az üvegekre kérdeztél rá konkrétan, amire nem volt így hirtelen válasz, de azért van egy jó hír, tehát az Európai Unió az foglalkozik azzal, hogy a hulladék csökkentés és a körkörös, körforgásos gazdaság az erősödjön, tért nyerjen. Ugye akár így a Packaging Plastic Waste Regulation, tehát ez a csomagolás és műanyag hulladék szabályozás, akár a Circular Economy Act, tehát a körforgásos gazdálkodás törvény, amik az Európai Unió asztalán vannak, részben már bevezetésre kerültek. Ezek nagyon komoly kényszerítő eszközök lesznek, úgy a tagállamok, mint gyártók, adott esetben fogyasztók számára, arra, hogy a tudatosság az nőjön. És ebben, hogyha rá tudunk csatlakozni mindannyian, hogy egyfajta viselkedésváltozás tudjunk elérni, akkor van jövő.
Igen, még én is szeretnék a üzletláncokban elérhető csomagolásokra rákapcsolódni azzal, hogy hoztam magammal olyan dobozt is, amiben korábban egy ilyen üzletláncban vásároltam paradicsomot, mert máshogy nem sikerült csomagolás nélkül abban a pillanatban megvennem. Én ezt szintén eltettem, mint ahogy az egyéb bekerülő, mondjuk villát, poharat szoktam. Ugyanis, ha piacra megyek, akkor oda tudom adni a termelőnek, aki utána ebben tudja odaadni egy másik vevőnek, aki éppen nem hozott magával csomagolóanyagot. Tehát úgy is újra lehet használni, vagy ez újrahasznosítani, vagy mielőtt újrahasznosításra kerül, többször újra használni ezeket a dobozokat, hogy egy kis tervezésre, egy kis tárolási kapacitásra készülve megtaláljuk ennek a jó helyét.
Most arra nem volt idő, hogy itt az asztalon található tárgyaidat megnézzük, hogy mit használsz otthon, hogy ne termelődjön a hulladék, de most akkor csak egyet valamit emelj ki, légy szíves ezek közül, és mondd el, mutasd be.
Mondjuk akkor a fürdőszobai cikkek közül kiemelném a sampont. Nagyon sokan flakonos túlsfürdő sampont használnak, és ezek nagyon könnyen kiválthatók szilárd samponnal, illetve szappannal, mely már azonnal el is került a műanyagcsomagolást, illetve ezek jellemzően anyaganyiban is természetesebbek, nem tartalmaznak például SLS-t, szódium-laurül szulfátot.
Na, egyetlen példára volt akkor csak időnk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek ide a Magyar Katolikus Rádióba. Mai vendégeim voltak tehát Simon Gergely a Greenpeace-től, Runták Tivadara Mohu képviseletében, és Polgár Pozonyi Krisztina, aki pedig egy hulladékmentességre törekvő háztartást vezet. A mai műsort készítette Varga Ramona, Bójás János és Szabó Csilla. Köszönöm hallgatóink figyelmét. Legközelebb velem itt jövő héten szerdán találkozhatnak.